a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat, a Misszió Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba, közölték a szervezők Budapesten sajtótájékoztatón. A csíksomlyói búcsúba induló Boldogasszony zarándokvonat június 5-e és 8-a között közlekedik. A Krakkó célpontú Fekete Madonna zarándokvonattal június 23-a és 26-a között utazhatnak az érdeklődők. A Bodajk célpontú Nagyboldogasszony zarándokvonat pedig augusztus 15-én indul. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az eseményen kiemelte. A zarándokvonatok lelki erőműként működnek. Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök arról beszélt, hogy a zarándokút nem turista kirándulás, mert a résztvevők nem a helyeket járják be, hanem saját magukat. Ilyenkor az ember átgondolja életét, megnézi, milyen a kapcsolata Istennel és az embertársaival, fogalmazott. A jelenlegi adatok szerint országszerte több mint 240 iskola érintett a csütörtök reggeli bombafenyegetésben. Közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon a Bombariadók országszerte című közleményét frissítve. Azt írták, valamennyi intézménynél rendőri jelenlétet biztosítanak, hozzátették. Az eddig átvizsgált épületekben a kutatás során robbanószert vagy robbanásra alkalmas eszközt nem találtak. Optimista a kormány, mert a magyar gazdaság komoly növekedés előtt áll, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a kabinet szerdai ülésén a nemzetgazdasági miniszter hosszabb elemzését hallgatta meg, amely az elmúlt évek nehézségei után optimizmusra okot adó helyzetértékelés volt. A miniszter azt mondta, a háború belátható időn belüli befejezésére lényegesen nagyobb az esély most, mint korábban bármikor, de ettől függetlenül is a magyar gazdaságban a fordulat jelei mutatkoznak, sőt azok kézzel foghatóak. Gulyás Gergely kiemelte a rekordszintű 4,7 milliós foglalkoztatottságot, a növekvő reálbéreket, a fogyasztás, a kiskereskedelmi forgalom tavalyi bővülését, a lakossági hitelállomány növekedését. Magyarország és Szlovákia nem egyszerűen csak jó szomszédi viszonyban van egymással, hanem az európai politika legfontosabb kérdéseiben is ugyanazt vallja, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a szerdai kormányülésen Orbán Viktor miniszterelnök beszámolt keddi pozsonyi látogatásáról. A miniszter közölte, a két kormány a józanész hangja az európai politikában és az európai bővítés politikában is, Magyarország pedig szolidáris Szlovákiával. Az új amerikai elnök és adminisztráció által hozott döntések egybevágnak a magyar kormány elmúlt bő évtizedben megtett lépéseivel. Értékelte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten Donald Trump amerikai elnök első intézkedéseit. Gulyás Gergely a kormányinfón a hét jelentős eseményeként beszélt az amerikai elnök választásról, és úgy fogalmazott, amit Trump az Egyesült Államokban csinál, azt évek óta csináljuk itthon. A miniszter azt mondta, a határvédelemben, a migrációs és genderpolitikában Magyarország ugyanazt az álláspontot képviseli, mint néhány napja az Egyesült Államok. Mi hamarabbi erőegyensúlyra van szükség az államok, mint közhatalmak és az őket jelenleg ostromló magánhatalmak között, hangsúlyozta Kövér László, az országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság alapításának 35. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencián mondott köszöntőjében. Hozzátette, a nyugati világban emellett változatlanul alkotmányos egyensúlyra és kölcsönös ellenőrzésre van szükség a hatalmi ágok között, valamint hatalmi erőegyensúlyra a szuverén államok közötti kapcsolatokban. Végül az időjárásról. Délutántól a déli ország részben több helyen is várható esőzápor, főként a nyugati és a déli tájakon élénkül meg a déli, délkeleti, majd az északiasra forduló szél, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A hőmérséklet a délnyugati nyugati ország részben általában a 6 és 14 fok között várható, de északkeleten-keleten továbbra is hűvösebb lesz. Az északi középhegység térségében 1 fok körül maradhat a hőmérséklet. Késő este mínusz 1 plusz 6 fok valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 3 és 11 fok között alakul. Északkeleten lesz a hidegebb. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Velsz tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Gloria a Dios, en la sanura, en la sierra, pasan los hombres, pasan los hombres que aman al Señor.
Gloria a Dios,
en la sanura,
en la sierra,
pasan los hombres.
del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros,
de nosotros.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a szociálpedagógusok munkájáról lesz szó. Szociális intézményekben, fogyatékossággal élőket ellátó nevelési oktatási intézményekben, vagy bűnmegelőzési végrehajtási intézetekben is foglalkoztatnak szociálpedagógusokat. Mi ma arra nézünk rá, hogy egy iskolában milyen feladatokat lát el, és hogyan dolgozik a szociálpedagógus. Erről beszél dr. Hadnagy József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense.
Nagyon-nagyon sokfél emberrel dolgozom, a kétosztályostól egészen a professzorig, tehát hogy imádom ezt a külön világok közötti mozgásokat. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk egymástól, én így fogom föl, és úgy fogom föl, hogy legegyszerűbb, hogyha azt bevállalom, ez a legnehezebb egyébként, mert ez attitűdről szól, azt bevállalom, hogy azt mutatom meg, hogy hogyan gondolkodom én a szociálpedagógiáról, meg a szociálpedagógusról, és nem hozok egy tehetséggondozó programot, vagy egy tehetséggondozásról szóló előadást, mert bár tanítom, megcsinálom, de hogy én ezt vállaltam, hogy akkor a szociálpedagógus helye az iskolában, és arról fog beszélni. És azért jutott ez így eszembe, ez a cím, mert megkértek egy 2 évvel ezelőtt, megkért egy iskola valahol a Marson, hogy nagy baj van, menjek már el, csak én segíthetek, ami akár fürödhetnénk is ebbe a felkérésbe, de nem nagyon akartam én ebbe fürödni, és annak kapcsán, amit ott csináltunk, ennek kapcsán fogok mondani valamit, arról, hogy hogyan gondolkodom én a szociálpedagógusról, vagy hogy a tanszékünk is egyébként, meg nem én, hanem az a kutatócsoport, akivel együtt dolgozhatok. Óriási szerencsém van, mert 20 nem tudom hány éve, ahogy én befejeztem, én kaptam lehetőséget, hogy maradjak benn. Elvégben tehetségesnek voltam nyilvánítva, és akkor bennmaradtam, nagyon nagy megtiszteltetés volt, és azóta együtt dolgozunk így a csapatunkkal. Ha azt kellene elmondani, hogy ki a szociálpedagógus, akkor azonnal megpróbálok egy kicsi interaktivitást bevinni. A 3 tárgy, ami tényleg kifejezi önt, hogy ki jön, hogyha 3 tárgyba kellene megmutatni, hogy ki jön abból a szakmából, amit itt képvisel, akkor mi lenne az a 3 tárgy? Számítógép, laptop, telefon, könyv, stól, naptár, biblia,
rózsafüzér.
Sorolhatnánk még, így van? Én is hoztam 3-at. Az egyik az a csomagoló papír. A másik az egy gombolyag. A harmadik egy hekilabda. Mind a 3-ról el fogom mondani, hogy miért, meg hogy. De hogy ami fontosabb az, hogy meg is mutatom. Mindegyik eszköz a szociálpedagógus számára munkára alkalmas. Tehát segít nekünk abban, hogyha el akarunk kezdeni dolgozni, nagyon sokféle eszközzel dolgozhatunk. Annyi az instrukció, hogy add tovább a gombolyagot egy olyan embernek, akinek szeretnéd továbbadni. Továbbadod, ő is megfogja a gombolyagot, majd ő is továbbadja valakinek, lehet dobni is nyugodtan, jó? És akkor majd szépen nyilván látjátok, hogy ebből majd lesz valami. Egy mátrix. A hekilabdát, ezt szokták használni arra, amikor a gyerekek, vagy a csoport, akivel dolgozunk, felnőttekkel, szülőkkel, pedagógusok, rengeteg csoportot csináltam, és ilyen tréning jellegű valamit az életemben. Dolgoztam drogban érintett gyerekektől kezdve, olyan szülőkkel, akik drogban érintettek, vagy alkoholistáktól kezdve, egészen bűnelkövetők, de egyetemi tanároktól kezdve, szóval sokféle. Ez egy ilyen interakciós mintázatot tud elindítani. Az interakciót megsegíti azt, hogyha valakinél van a labda, és szeretne hallani valakit, aki oda dobja neki, és akkor ő fogja mondani. Csak hogy a szociálpedagógusnak van egy gondolata erről a játékról is, hogy erről a gyakorlattal kapcsolatban is, mégpedig az, hogy olyan emberekkel dolgozunk, akik személyiségfejlődésükben teljesen a normalitásban vannak. Viszont a diszocialitás, mint olyan, a diszociális tünet, mint olyan, az jelen van az életükben. Nehezebben alkalmazkodnak a különböző kihívásokhoz. Ha ők abban sem dönthetnek, hogy mikor fogják meg a labdát, hanem oda dobjuk nekik, magyarul annak a döntése van, aki dönt arról, hogy én neked fogom dobni a labdát. Az nem a te döntésed, hogy neked mehet, hanem az én döntésem. Ha csak nem, lehet rá jelentkezni. Ha lehet rá jelentkezni, az már az ő első döntése, szabad döntése. És ez nagyon-nagyon fontos. Hogy nagyon kevés olyan lehetőséget látok, és ez a ti iskolátokban biztos, hogy nincs így, 100%-osan biztos, amikor dönthetnek a gyerekek, dönthetnek a hátrányos helyzetűek, dönthetnek a nehezen nevelhető gyerekek. Tehát, hogy van ebbe jócskán nehézség, és egyetlen egy ilyen játékban, egy eszköz használatában a szociálpedagógus már elkezd azon gondolkodni, hogy hogyan tud támogató jelleggel nevelési orientációval jelen lenni, mert az már egy nevelési lehetőség, hogy azt mondom, hogy egyrészt ne vágd oda a másikhoz a labdát, majd ha oda vágod, akkor majd azt szépen visszavesszük, hogy indítsuk már ezt a labdát úgy el, ahogy szeretnénk, meg ahogy a másiknak is jó. Tehát rengeteg nevelési lehetőség van egyetlen egy eszköz használatában, ami egy játék gyakorlat tulajdonképpen, amivel a szociálpedagógus dolgozik. Egyén a környezetében hangsúlya dolgozunk. Nincs lineáris oksági elv. Cirkuláris oksági elv van. Ezt már nem én mondom, hanem Vaclavik, aki ugye a rendszerszemléletű szociális segítést találta ki, és magát a rendszerszemléletet, amit egyébként én nagyon sokszor próbálok így a pedagógiában is mondani, hogy a lineáris oksági elv az arról szól, hogy valami valamiért történik. A cirkuláris oksági elv meg arról szól, hogy vannak dolgok, amelyek befolyásolnak bennünket. Egy gyerek, amikor megüti a másikat, tudom, hogy nem jó, de az nem azért van, mert az a gyerek rossz, nyilván mindannyian tudjuk, hanem az a gyerek, annak a gyereknek föl kellett kelni ma, lehet, hogy nem volt éppen reggel begyújtva, el kellett indulnia, bár éhes, de nem kapott reggelit, nagyon sok ilyen, tehát hogy tudjuk. Ez egyén a környezetében elv, ez erről szól. És hogy mi történik? Tulajdonképpen a szociálpedagógus nem csinál mást, mint az adaptív viselkedéshez kapcsolódó beavatkozásokat végzi. Az adaptív viselkedés az valamihez való alkalmazkodás. Ez nem azt jelenti, hogy feladjuk saját magunkat. Ez nem azt jelenti, hogy úgy kell élni mindenkinek, ahogy én gondolom, vagy ahogy a másik, vagy a harmadik, vagy a negyedik szakember gondolja. Nem tudom, hogy kell élni, megmondom őszintén. Én élek valahogy, megvan a saját értékrendszerem, úgy nevelem a gyerekeimet, úgy élek. De hogy ezt ki kellett találnom saját magamnak, azon túl, hogy nevelésbe részesültem, nagyon-nagyon szeretetteljes, de nagyon hátrányos helyzetű családból. Tehát, hogy ez mind-mind nagyon jó tanáraim voltak, mert nagyon rossz. És egyszer csak így megvan az az értékrendszer, ami az én adaptivitásomat ahhoz, hogy reggel történik velem valami, ami tényleg nem annyira tesz alkalmassá, hogy eljöjjek, és mégis azt mondom, hogy venni kell egy nagy levegőt, bekerülni az autóba, mert megígértem, hogy itt leszek. Ez az adaptív viselkedés. Nem arról szól a szociálpedagógia, hogy megmondjuk, hogy hogyan kell élni. Meg megmondjuk, hogy ez rossz, mert ahhoz nagyon nehéz alkalmazkodnia annak a valakinek. Akkor mondom az esetet. K. 13 éves lány. Egy átlagos városi iskolába jár, ahol a 6. osztály tagja. Szülei elváltak édesanyjával, aki megfeszített munkával próbálja rendben nevelni gyermekét, és előteremteni mindent, amire szüksége lehet a családnak. Az apa 250 kilométerre költözött a munkahely miatt, így K. itt nem látogatja, inkább jellemző, hogy a gyermek indul el tömegközlekedéssel hozzá, és ott tölti a hétvégét. 6. gyerekről van szó. K.I. az osztályban periférián helyezkedik el, barátnője is a másik osztályból van, aki elmondása szerint sokszor befolyásolja, így jellemzővé vált az iskolakerülés, folyamatos hiányzás, a hétvégi bulikon előkerülnek a drogok is. Mindig van náluk cigi, így ha iskolában vannak, akkor is keresik a lehetőségét a közös cigizésnek, ebből sokszor volt bajuk a ügyeleti tanárral, többször kerültek már igazgató elé beszélgetésre. Ez a viselkedés és az órán tanúsított közöny is eltávolította K.I.-t az osztálytól, akinek osztályfőnöke nyitottan áll K.I. problémáihoz, rá számíthat, de tehetetlennek érzi magát, mármint az osztályfőnök ez az egész helyzete kapcsolatban. Így az egész osztályra, ahol vannak még néhányan, akik csatlakoznak K.I. által képviselt közönyhöz és a tanulás elutasításához, hátrányos megítéléssel küzd a tanárok részéről. Ez a fiú vagy lány. Ezt érzékelve a szülők sem nézik jó szemmel, hogy K.I. az osztályban van, s felháborodásuknak, elégedetlenségnek többször is hangot adtak, egyénileg, s néha kisebb csoportokban délután spontán találkozások során az osztályfőnök felé. Legutóbb jelezték az igazgató felé, hogy többen a továbbtanulás során inkább elviszik a gyermeküket az iskolából, amit az igazgató aggodalommal fogadott. Lehet, hogy engem nem azért kértek föl, hogy a gyerekkel elkezdjek foglalkozni, hanem inkább az igazgató aggodalma. De ezt már csak így óvatosan mondom. K. az elmúlt héten kiszökött barátaival a suliból, és az ügyeletes tanár fél óra múlva talált rá. a nem messze lévő lakásukban, ahol bódultan, nem tudtak a kérdésekre válaszolni, több szakember is foglalkozott már KI-vel, elmondása szerint nincs bizalma egyikhez sem. Szerintem ilyen esettel nem egyre találkoztok. Nem igaz, amit most mondok. Ha ő KI, akkor a telefon, a laptop, a naptár, a számítógép, a toll, a rózsafüzér, a biblia, mi mindenben tudja, ez a nagy kérdésünk, mi mindenben tudja segíteni KI-t. Ahhoz viszont meg kell érteni KI-t. Ugye ha azt mondjuk, hogy egyén a környezetében elvről van szó, akkor nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy mindez, amit hallottatok, most teljesen mindegy, hogy olvassátok-e gyorsan ezt a esetet, vagy nem, lényegtelen, ami elkapott belőle benneteket. Meg tudjuk-e mondani azt, hogy milyen hatással vannak ezek KI-re? Mondjunk egy valamit, és mondjuk azt, hogy az milyen hatással van KI-re. Szülői válás. Apja 250 kilométerre. Milyen hatással van KI-ra? Erősödik benne ez a nem vagyok fontos, hát azért az apám az apám, az anyám az anyám, tehát akármi van. Hibáztathatja is saját magát, hogy hát lehet, hogy nem voltam elég jó gyerek, de az anyámnak, meg az apámnak, hogyha. Tehát ha most elkezdenénk ezt összerakni, akkor az egyén a környezetének elvhez hűen láthatnánk azt, hogy az egyénnel mi van, meg melyek azok a környezeti hatások, amelyektől nem tudja függetleníteni magát az egyén. Nem? Ugye ott van a kortárs is. Tehát, hogy 13 éves, nyilván a kortárs kapcsolatok, mint olyan egyik legfontosabb igazító pont az életében. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden jelen van ennek a gyereknek az életében. Olyan, mintha logikai bakit követnék el, de nem. Szándékosan nem ezzel fogom folytatni. És ugye a szakmai kérdés az, hogy milyen intervenciókat foganatosítsunk. Nagyon sok gyerek van így. Nem kell hátrányos helyzetűnek lenni. Nem cigányságról beszélek. Nem hátrányos helyzetről beszélek. Beszélek valamiről, amiben a gyerekek megélnek valamit. Mi volt a válaszunk, Magyarországról beszélek, mi volt a válaszunk az elmúlt 30 évben? A válaszunk, gyermekvédelmi felelőseket alkalmaztunk az iskolába. Nagyon-nagyon jól tudják, hogy a gyermekvédelmi felelős még a 90-es évek elején kötelező volt, csak hogy a 90-es évek elején, így óvatosan súgom, nem, 91-ben indult az első szociálpedagógus képzés. 91. A szociális munkás képzés egyébként volt Magyarországon, tehát segítő szakemberek, a pszichológiáról azért nem akarok beszélni, mert nyilván, de az nem a mi kompetenciánk. A pszichológus képzés az azért valamelyest ment a átkosban is, de hogy szociális munkás képzésben óvatosan a nagy társadalmi problémákra vonatkoztatva egyébként, hajléktalanság, munkanélküliség, de hát teljes foglalkoztatottság volt. Hát hogy lett volna a munkanélküliség, mint olyan kérdés? Nem volt kérdés. Hajléktalanság, hát közveszélyes munkakerülés. Munkakerülőket tartottak számon, azaz nem lehetett senki az utcán. Tetszenek érteni, hogy... És egyszer csak a szakma a rendszerváltásban szembesült azzal, hogy itt vannak a fiatalok, akik nagyon sok kihívással, szülők elvesztették munkájukat, stb. Rendszerváltás, 89-90, és pedagógusokat alkalmazunk. Nagy tisztelem a pedagógusoknak, van egy biológia-kémia szakos diplomám is, meg még egy pár, de hogy mit csinálunk? Elkezdünk egy még egy terhet, meg még egy terhet, meg még egy terhet. Szóval egy nagy csomó terhet rápakolni arra, aki egyébként nagyon-nagyon jól tud tanítani. Ráadásul ez önálló státusz lett. Tehát, hogy iskolai gyermekvédelmi felelős, az azt mondták, hogy de jó, képezték a biológia, szociálpedagóga, szakos, történelem, szociálpedagógus, de jó, félig tanít, benn van az iskolába, félig pedig megcsinálja a gyermekvédelmi feladatokat. De ez már a szociálpedagógia, tehát az 94, mire az első szociálpedagógusok megjelentek. Az elmúlt 30 évben viszont az is jellemző volt, hogy vagy belső, az iskola világába tettek be egy szakembert, vagy pedig külső szolgáltatás ment valahogy az iskolába. A külső nem volt annyira jellemző egyébként. Tehát nehéz volt, egyrészt azért, mert a családsegítők mire felálltak, nagyon nehéz volt. Mi a kapcsolódás egy iskola és az ő környezete között? Tehát rengeteg kérdés volt. Ki legyen az a szakember, aki ebben elkezd segíteni? És nem elég, hogy maga a képzés és a országban megjelenő rendszerváltást követő szociális képzések dömpingje, és majd gyorsan válaszoljunk ezekre a kihívásokra, és az iskola világába valahogy juttassuk be azokat az embereket, vagy képződjenek át a pedagógusok, és akkor majd 3,5-4 év, akkor még 4 éves volt a képzés, majd valami lesz, hanem még a két szakmának is lett egy külön narratívája. A szociális munkás képzés, az azt mondta, iskolai szociális munka. Azért mondta azt, megmondom, hogy a szociális munkások be tudjanak menni az iskolába, kiszorítsák a szociálpedagógusokat. Ha iskolai szociális munka, akkor ennek szociális munkásnak kell lenni. A szociálpedagógia pedig azt mondta, azzal a narratívával kezdtünk el dolgozni, hogy iskolai szociális segítés. Legyen már iskolai szociális segítő. Lehet szociális munkás, és lehet szociálpedagógus. A pszichológusról meg a gyógypedagógusról most azért nem beszélek, mert más területet képvisel, amiben tudja segíteni az iskolát, nyilván. És a 2018-as gyermekvédelmi törvény, óvodai iskolai szociális segítés, tehát már gyerekvédelem az elkezdi megnevezni, és ez az EMMI rendelet lehetővé teszi, hogy a óvodai iskolai szociális segítők megjelenjenek az iskolába, és segítsék az iskola világában megjelenő problémáknak az orvoslását. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Az, hogy ezt család és gyerekjóléti központokhoz helyezi, amely egyébként ugyanúgy a jelzőrendszer része, mint ahogy az iskola is a jelzőrendszer része, és ezáltal van egy nagy csomó kérdés. Ő most akkor ellenőriz, ő most akkor kiemel, szóval rengeteg kérdés van, de ez magának annak a kérdése is, hogy akkor külső szolgáltató legyen, vagy belső szolgáltató. Mi nagyon szerettük volna, hogyha belső, megmondom őszintén, a tanszékünk ezért lobbiztunk. Hogy az a iskolai gyerekvédelmi felelős, az jöjjön már vissza, és a szociálpedagógusok, amire képezzük őket, azok menjenek már be az iskola világába, legyenek ott, és ott hagyd dolgozzanak. Annyit azért sikerült elérnünk, hogy óvodai, iskolai, szociális segítők jelennek meg most már az iskolába. Az, hogy 1500 vagy 1000 gyerekenként kell megjelenjen egy, és az intézményi szám nincs leszabályozva, az egy dolog. De tetszenek érte, hogy eltelik nem kevés év, 31 néhány év, mire a szakma újra azt mondja, hogy már pedig az iskola világa megváltozott. Ha megváltozott az iskola világa, akkor szakemberekkel kell segítsünk. De közben megmondom őszintén, az is egy nagyon nagy kérdés, hogy vajon azok a pedagógusok, akik a 40-es években, a 60-as években ellátták és együtt tanították a harmadikost, meg a hetedikest, meg a hatodikost, és kezelték a településsel megjelenő problémás gyermekeket, hogy mennyire tudták megvalósítani ezt a tevékenységet. Mi pedig elkezdünk különböző szakmákat bevinni az iskola világába, ami rettentően egy nagyon sok kérdést vet föl. Kiknek segít a szociálpedagógus? Kikkel dolgozik? Köznevelésben járó gyerekek, óvodai, iskolai, szociális segítő. A köznevelésben járó gyerekeknek, a gyermekek családjainak és a köznevelés pedagógusainak. Bemegy egy frissen végzett diplomás szociálpedagógus, és majd elkezd okoskodni, soha nem mondjuk, a pedagógusokkal, hogy így kéne csinálni valamit. Nem tanítjuk ezt, megmondom őszintén. Tehát nem azt tanítjuk, hanem azt, hogy hogyan kell egy másik rendszer világába bemenni, és ott hogyan lehet majd partnerséget építeni. Ezt tanítjuk. Ezt tanítjuk, hogy ott valami olyan szociálpedagógussal találkoznak, akinek a viselkedése nem feltétlenül az, amiről beszélek, akkor az egyrészt csak a véletlen műve. Egyéni csoportos közösségi munkát végez. Tehát egyéni, csoportos és közösségi. Tehát ez mind a három. Túl van a szociálpedagógia, rettentő sok egyéni esetkezeléssel dolgozik. Egyébként szociálpedagógus lehet családsegítőbe, gyerekjóléti szolgálatba, gyermekvédelmi intézményekbe. Nagyon sok egyénit kérnek tőle. Én a csoportmunkát meg a közösségit tanítom. És mindig azt mondom, hogy az egyéni ez rettentő fontos. De félkarú óriások vagyunk, hogyha csoportmunka, közösségi munka, a családokkal végzett munka nem egészíti ki ezt a... Mert rendszerszemletű, ugye a gyerek körül nem csak a problémák vannak és a gyereknek a saját megélése, hanem rengeteg szolgáltató, a pedagógus és az iskola is az, és közben valami vele történik. Valahogyan be kell illeszkedni ennek a szakembernek, kérem segítsék őket. Nagyon-nagyon jól tudnak dolgozni, nagyon jó partnerek tudnak lenni. Ráadásul még az is érdekes, hogy itt gombolyagoznak, hekilabdáznak, állandóan csomagoló papírral járnak, esetleg egy kicsit hangosabbak az osztályfőnöki órán, hogyha megkapják az osztályfőnöki órát alternatív osztályfőnök óra tartására. Esetleg hang szűrődik ki az osztályteremből, mert kiabálnak a gyerekek, ugyanis egy ilyen olyan kommunikációs gyakorlat van, ahol ez megköveteli. Tehát az intervenciók rendszerét valahogyan be kell illesztenünk a köznevelés rendszerébe.
Dr. Hanna Józsefet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi docensét hallották.
Felemelhetem újra tekinteted, tudom a hegyeken te ott vársz rám. Felemelhetem újra a kezeimet, tudom a hegyeken te ott vársz rám. Tudom a hegyeken te ott. A kezeimet, tudom a hegyeken te ott vársz rám, tudom a hegyeken te ott vársz rám, megint tágas tél. Szívem tudja, te itt vagy, rám vársz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, te itt vagy, rám vársz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, megint tágas téren állok, újra tűz lobban bennem, és csak áldom, áldom, áldom azt, aki lehajolt értem. Felemelhetem újra tekintetem, tudom a hegyeken te ott vársz rám, tudom a hegyeken te ott vársz rám.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Karitás percek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sándor Lenkei Ajda, az Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulanciájának szakmai vezetője beszél a kapcsolati erőszak fajtáiról.
Egy olyan krízis ellátásról van szó, amely elsősorban és egyértelműen a bántalmazottaknak, a áldozatoknak, illetve az áldozatok hozzátartozóinak nyújt ellátást. Ambulánsan nyújtja ezt az ellátást, ami azt jelenti, hogy hozzánk bejárnak az áldozatok, és a hozzátartozók, illetve a szakembereknek nyújtunk segítséget. Regionális szinten történik mindez, amely azt jelenti, hogy Heves-Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ahonnan várjuk a kapcsolati erőszak áldozatait, maga a szervezet telephelye az Miskolcon található. A kapcsolati erőszak számos formában jelenhet meg. Egyetlen egy áldozatunk sem beszél arról, hogy azzal indult az ő kapcsolata, hogy a másik megütötte. Általában szóbeli erőszakkal indul el az erőszak, és a szóbeli erőszak az olyan mondatokat ad a bántalmazó az áldozatának, amiben maga a kapcsolatban lévő áldozat az nem is igazán tudja, hogy egy bántalmazói kapcsolatban van. Nagyon sokszor kérdés, és sokan teszik fel, hogy milyen mondatokra kell odafigyelni, és mik azok a jelek, amelyek fontosak lehetnek egy kapcsolati erőszak definiálásában, hogy eldöntsem, hogy én vajon erőszak áldozata vagyok, vagy sem. A legfontosabb, amit fontos elmondani ennél a témánál, hogy a kapcsolati erőszak az nem keverendő össze a konfliktusokkal. Minden párkapcsolatban vannak konfliktusok, amelyeken az ember igyekszik felülkerekedni, igyekszik megoldani. A kapcsolati erőszak során azonban hatalomról van szó, amikor az egyik hatalommal bír a másik fölött, és ez a hatalom ez nagyon sokféleképpen megjelenhet a kapcsolatban, illetve ezzel a hatalommal való visszaélés a másik felé az azt fogja jelenteni, hogy az áldozat az félelmet él át. Ez a fajta félelem és ennek a félelemnek a fokozása, a rettegés és az ehhez tartozó szorongás az együttesen fog megjelenni egy idő után a kapcsolatban. A szóbeli erőszak során olyan mondatok hangozhatnak el az áldozat vagy a bántalmazó szájából, hogy nézel ki, milyen anya vagy te, aki nem tudott odafigyelni a gyerekre, és megint egyes kapott. Mit fognak gondolni rólunk a pedagógusok, hogy már megint nem tetted be a sportcuccot, még egy brassóit sem tudsz megfőzni. Tehát gyakorlatilag egy olyan mondathalmazt kap az áldozat, amiben folyamatosan azt érzi, hogy ő nem jó anya, nem jó nő, nem megfelelően viszi az életét, és nem tud megfelelni. Na most az érzelmi bántalmazás ez egy másik típusa kapcsolati erőszaknak, amikor már a kontrollt elég erőteljesen gyakorolja az a bántalmazó az áldozata fölött. Ez gyakorlatilag azt jelenti, vagy azt mutatja, hogy amikor így beszámoltat, elszámoltatja a bántalmazó az áldozatot arról, hogy hol voltál, már itthon kellett volna lenned, befejeződött a munkád, ezzel a busszal miért nem érkeztél, mutasd a telefonodat, majd én megnézem, hogy te kinek üzengetsz, miért hívtad fel, kit hívtál. Ez gyakorlatilag indulhat egy kapcsolatban úgy, hogy titokban nézi meg a bántalmazó a telefonját a másiknak, majd egy idő után ez nyíltá válik, és gyakorlatilag már az is kérdéses lesz, hogy mondjuk a Facebookon én ki az, akit lájkolok, ki az, akihez kommentet írtam, és akár ezzel kapcsolatban is elszámolási kötelezettségem lesz. Folyamatosan félelmet kelthet az emberben, már azon aggódik, amikor megérkezik mondjuk a párja, hogy vajon ma mibe fog belekötni, vajon ma min fogunk összeveszni ismét, ugyanis ugye a kapcsolat elején igyekszik az áldozat megvédeni saját magát, majd egy idő után látja, hogy ezekből a vitákból ő mindig hibásan kerül ki, és mindig vesztesen kerül ki, hiszen az a legfontosabb a bántalmazó részéről, hogy a hatalmat és a kontrollt folyamatosan fenntartsa az életem fölött. A fizikai erőszakról nem szeretnék sokat beszélni, mert hogy az a legegyértelműbb, amikor a kapcsolati erőszak vagy a családon belüli bántalmazásról beszélünk, mindenkinek az ugrik be először, hogy az egyik megütötte a másikat. Valójában, amíg eljutunk a fizikai erőszakig, egy nagyon-nagyon hosszú folyamaton megy végig egy párkapcsolat. Amikor az első pofont megkapja az áldozat, valójában az már egy nagyon erős figyelmeztető jel. Azt tudom elmondani, hogy a mi klienseink, az ambulancia kliensei között azért az 50%-ban megjelenik a fizikai erőszak, nem mindegyiküknél tehát, csak a klienseink felénél. Amikor is azt mondja, hogy igen, már volt fizikai erőszak, megrázott, megütött, földre vitt, rugdosott. Na most azért nagyon fontos elmondanunk a fizikai erőszaknál, hogy a bántalmazók, akik nagyon manipulatívan tartják sakban az áldozatukat, nagyon jól tudnak ütni. Úgy ütnek, hogy az ruhával fedett területen legyen, tehát ez nyaktól lefelé térdig, tehát nagyon-nagyon sok olyan esettel találkozunk, ahol gyakorlatilag megrázza a partnerét, hogy értsd már meg. Ugye itt a felkaron lévő sérülések nagyon erőteljesen megjelennek, illetve felsőtesten, illetve a nyakon ugye a folytogatásnak a jeleit figyelhetjük meg. Ezt mindig kendővel ugye takarják, és nagyon ismeri maga az áldozat, hogy milyen kozmetikai szereket kell alkalmazni arra, hogy eltüntesse akár a monoklikat is, ha mondjuk arra kerül a sor. A monokli az már egy nagyon erős jel a külvilág számára, az érthető, az látható, azt magyarázni kell. Mindaz, amit ruhával el tud fedni, az gyakorlatilag nem kérdés tárgya, és a külvilág ezt nem is látja valójában. A gazdasági erőszakról nagyon keveset beszélünk, viszont létezik, és nagyon sokszor a bántalmazottat függő helyzetben tartja, és leginkább ez a legerősebb függő helyzete a kapcsolatban, amikor is egy minden pénz fölött maga a bántalmazó rendelkezik, és ő osztja be a családnak a úgymond a zseppénzét, ezt úgy mondjuk, hogy relatív szegénységben tartja az áldozatát. Nem úgy kell elképzelni, és nem kell most megijedni annak, aki ezt nézi, hogyha közös bankszámlán van a férjemmel, akkor innentől kezdve én kapcsolati erőszak áldozata vagyok, tehát ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy ha van is egy közös kártya, annak a költését figyeli, nyomon követi és számon kéri, és semmit sem lehet venni anélkül, semmit sem lehet költeni anélkül, hogy azt a bántalmazó nem kontrollálná, vagy előtte azt nem hagyta volna jóvá. Sok olyan áldozat van, akik valójában kívülről a környezetük meg nem mondaná, hogy gazdasági erőszak áldozatai, hiszen gyönyörű környezetben laknak, minden külsőség arra utal, hogy felső-középosztálybeli életet élnek, valójában pedig a pénztárcájukban nincsen semmi, mert nem kapnak úgymond költőpénzt, vagy ha kapnak, azzal nagyon aprólékosan számlákkal kell elszámolniuk, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a beleegyezés nélkül is semmire sem költhetek. Na most ez megakadályozza nagyon sokszor a menekülést, a kapcsolatból való kilépésnek a lehetőségét is, hiszen nincsen olyan félretett pénzösszeg, amiből a menekülést elő lehetne készíteni mondjuk egy ilyen bántalmazó kapcsolatból. A szexuális abúzus kapcsán nagyon fontos ezt megemlíteni, mert hogy mindenki tisztában van vele szerintem, hogy ez mit is jelent. Azt a fajta szexuális erőszakot, amikor egy szexuális aktus a másiknak a nem beleegyezésével történik, erre szoktuk leredukálni, de valójában a kapcsolati erőszakban ez sokkal cizelláltabban jelenik meg, amikor arról beszél mondjuk az áldozat, hogy nem engedi meg neki, hogy nőgyógyászhoz járjon, vagy olyan szexuális tartalmú filmeket kell nézni, amit egyébként ő nem szeretne. Tehát erről nagyon érdekes szituációkat szoktak elmesélni az áldozatok, és hát az a nagyon izgalmas ebben, hogy nagyon sokszor megkérdőjelezi maga a bántalmazott is, hogy vajon ez erőszak-e, hiszen ő a társam, hiszen nekem ő a férjem, a feleségem, akivel együtt élek, hogy akkor itt beszélhetünk-e erőszakról. Minden, ami a másik beleegyezése nélkül történik, az erőszak. Minden, ami a másikban félelmet kelt, az erőszak. Tehát, hogy ebben nagyon fontos, hogy meg tudjuk erősíteni az áldozatainkat. Az Ökumenikus Segélyszervezet nagyon régóta indít kampányt és folytat aktív munkát a médiában is arról, hogy a kapcsolati erőszak az nem magánügy, hogy a kapcsolati erőszakról beszéljenek az áldozatok, hogy forduljanak segítségért, mert hogy van segítség, és ennek a szimbóluma a segélyszervezeten belül egy matrióska baba lett. Ez a szimbólum, ez azt próbálja bemutatni, hogy ennek a matrióska babának a feje az le van véve, a külső része, ami mosolyog, viszont belül össze van törve. Az áldozatok nagy részénél azért az a jellemző, hogy a környezet felé nem mutatják, hogy bajban vannak, hogy félnek, hogy nem szeretik a párjukat, hogy szoronganak tőle, hogy kilátástalannak látják az életüket, és egyébként tegnap is milyen mondatokat kaptak, és egyébként mi történt tegnap éjszaka is velük, erről milyen hallgatnak, ez egy tabu téma. De valójában, hogyha le tudjuk fejteni róluk ezt az álcát, ezt a fajta műmosolyt, akkor meglátjuk a valódi lényüket, ami egy összetört embert fog jelenteni. A www.aszeretetnemárt.hu oldalon nagyon sok információt találnak erről. Na most fontos beszélnem a bántalmazó kapcsolatnak a dinamikájáról, mert hogy nagyon sokszor kérdezik azt tőlem szakemberek, hogy miért marad benne valaki egy ilyen kapcsolatban, miért nem lép ki, tehát hiszen fogná a batyuját, összepakolna és elmegy és elhagyja. Egyértelműen látszik az, hogy milyen folyamatokon megy végbe az áldozat, amikor belekerül egy kapcsolatba. Egyik kapcsolat sem úgy indul, hogy megütötte egyik a másikat, hanem inkább arról szól a történet, hogy szerelmesek. Mindent félretesznek, a környezetet is eltolják maguktól, csak egymásra figyel, általában egy szerelmes pár. Na most akkor, amikor egy bántalmazó áldozatot keres magának, azért ez egy elég tudatos, nem feltétlen gondolja, hogy ez ugye erőszakkal fog járni, de valójában az, aki bántalmazói attitűdökkel rendelkezik, és el tud indulni egy ilyen kapcsolatban, ott nagyon érdekesen alakul a dinamikája kapcsolat elején, egy nagyon-nagyon berobbanó szerelemről beszélünk, ami hihetetlenül elsöprő, és gyakorlatilag mindenki, aki a környezetemben van, azt mondja, hogy hú, de milyen gyönyörű ember találtál, hogy ez mennyire fantasztikus, egy ilyen ember mellett te ki tudsz teljesedni, megerősít ebben a környezetem, és gyakorlatilag el is hiszem, és nagyon gyorsan elköteleződik az áldozat ebben a kapcsolatban, viszont azt figyelnünk kell, hogy a gyors elköteleződésű kapcsolatokban ez az 1-2 hónap után összeköltözünk, és vagy már akár össze is házasodunk, ez nagyon fontos manipulatív szerep és funkciója a bántalmazónak. Nagyon hamar el szokott érkezni maga az erőszak kitörés, ami verbálisan vagy bármilyen formában megjelenik, majd ezek után ugye látja a bántalmazó, hogy megbántotta a másikat, egy olyan dolgot tett, amit tőle nem vártak, és gyakorlatilag ilyenkor mindig megbocsátást kér. Tehát megütötte, és látja, hogy nagyon sír, de nem fogja akkor megvigasztalni, de aztán megvigasztalja, aztán bocsánatot kér tőle, aztán hozza a rózsát, aztán viszi mindenfelé, ismét előjönnek azok a mézes hetekben tapasztalható randi folyamatok, amelyekben megint megerősödik az áldozat, hogy oké, tehát ez az az ember, akit én választottam, tehát mégiscsak jó emberismerő vagyok, és hogy valójában tényleg ő jó ember, csak éppen sok volt a munka, stresszes volt az élete egy kicsit, összeveszett a nem tudom kivel, tehát fogom valamire, mindig valamire fogom fogni, hogy ezért vagy azért történt az, hogy ő engem megütött. Na most látszólagos javulás indul el ebben a kapcsolatban, úgy érzem, hogy ez most tényleg működni fog, majd ugyanazok a dolgok fogják idegesíteni a bántalmazót, amik eredetileg idegesítették, és ugyanazon fog kiakadni, csak most már hamarabb fog kitörni, mint ahogy eddig csinálta. Na most, hogy miért nem lép ki, minden bántalmazó arról beszél, hogy borzasztóan fél. Nem csak ő fél a bántalmazónak a haragjától, hanem gyakorlatilag félti a környezetét is. Nagyon reménykedik a változásban. A mézes hetek időszakában szinte esélytelen, hogy ő kilép ebből a kapcsolatból, hiszen akkor újra elhiszi, hogy ez működhet, és szereti is. Nagyon sok bántalmazottunk beszél arról, hogy egyébként meg is akarja őt menteni, mert maga a bántalmazó is egy bántalmazói családból érkezik, hogy biztos azért csinálja, mert őt is verték, és majd én meg fogom őt változtatni. Tehát van benne egy ilyen reménykedés, de valójában egy ilyen bántalmazói kapcsolat nem jellemző, hogy változni fog. Függő helyzetben van. Nagyon sok bántalmazott gondolja azt, hogy nekem innen nincs kiút. Nekem innen nincs lehetőségem tovább menni, mert ha elköltözöm a szüleimhez, akkor őket fogja zaklatni. Hogyha elköltözöm, akkor a gyereket fogja elvenni tőlem. Nagyon sokszor elhangzik az a mondat, hogyha elhagysz, akkor a gyereket többet nem látod. Ez egy nagyon-nagyon erős mondat, és ettől borzasztóan félnek a bántalmazottak, hogy innentől kezdve akkor elszakítja a közös gyerek. Ekkorra már valójában ez az áldozat nem is hiszi el magáról, hogy ő önállóan tudna élni, hiszen nagyon sokszor kapta azt a mondatot, hogy egyébként nem érsz semmit. Nem vagy jó anya, nem tudsz megállni önállóan a lábadon, nem vagy képes semmire, úgyse hinnének neked, hiába mondanál bármit, hiszen tudod, hogy én milyen pozícióban vagyok. Nagyon jellemző az, hogy a bántalmazókról nem igazán feltételezi a környezetük azt, hogy ők bántalmazók. Nagyon sokszor találkozunk azzal a helyzettel, hogy befolyásos emberek a maguk a bántalmazók. Köztiszteletben állnak, nagyon nagy holdudvaruk van, sokan tisztelik őket, és valójában nem gondolja senki azt, hogy a négy fal között egyébként ő hogyan viselkedik a párjával. Ezt valójában a bántalmazó nagyon sokszor hangoztatja is az áldozatának, és elmondja neki, hogy úgysem hinne neked senki, és egyébként be fogom bizonyítani, hogy nem vagy jó anya, vagy nem vagy jó apa, ugye attól függően, hogy ki az áldozat. Na most, ahonnan én jövök, ugye ez az intézmény, ez a krízisambulancia, nem a fizikai sérülések és a bántalmazások azok, amik nagyon-nagyon megviselik őket, hanem azok a szavak, vagy azok a tettek, amiket maga a bántalmazó ellenük elkövet, vagy amit mond nekik. Nagyon hosszú terápiás folyamat kell ahhoz, hogy ezeket a traumákat az áldozatok fel tudják dolgozni. Mi a problémák korai felismerésében hiszünk. Azt gondoljuk, hogy akkor van szerepe a krízisambulanciának bekapcsolódni az áldozatok életébe, hogyha már gondolkodik azon maga az áldozat, hogy én tényleg egy ilyen kapcsolatban élek, és mondjuk ki szeretnék lépni. De még mondjuk nem is csattant el az első pofon. A jellemző az, hogy egyébként megvárják. Nekünk az az üzenetünk, hogy ne várják meg az első pofont, hamarabb keressék fel az ambuláns ellátást. Mielőtt ez elcsattan, mert hogy az elsősorban ugye a súlyos, életveszélyes krízishelyzeteket szeretnénk megelőzni, hogy ne torkoljon egy kapcsolati erőszak akár valamilyen brutalitásba, vagy akár gyilkosságba is, amit ugye nagyon sok ilyen esetről tudunk. Ezért igyekszünk úgy hozzáállni az áldozatokhoz, hogy nem hibáztatjuk azért, amért ebbe a helyzetbe került, hiszen nem az ő hibája, nem az ő szégyene, hogy ebben a helyzetben van, hanem egyszerűen ez így alakult. Bárki kerülhet ilyen helyzetbe, mindenhol található áldozat. Az országot járva elmondhatom, hogy bárhol tartunk érzékenyítő tréningeket, beszélgetéseket, workshopokat, mindenhol legalább 3-4 ember megkeres az előadás után, és kéri a segítséget. Azt tudtuk mondani, ugye, hogy 10 emberből 3 bizonyára érintett lesz, főleg ugye a nők esetében. Na most a szolgáltatásunknak a rendszerét hoztam el, hogy az, aki most látja, és úgy gondolja, hogy igazak rá azok a mondatok, amikről mondjuk az előbb beszéltem, hogy telekapcsolati erőszak áldozata egy olyan kapcsolatban van benne, amiből úgy érzi, hogy nem nagyon tud kilépni, de már ki szeretne, és élt meg félelmet, akkor elsősorban ugye telefonon keresnek meg minket az áldozatok, illetve a hozzátartozóik, illetve e-mailen. Nagyon-nagyon sok telefont kapunk, több ezer telefont kezeltünk már eddig, és ebből valójában 210 áldozat jelent meg személyesen. Ugye ez miért ilyen nagy különbség van a két szám között? Az azért, mert hogy nagyon nehéz belépni egy ajtón, felvállalni az arcunkat, és elmondani azt, hogy mi történt velünk, hogy én átéltem ezt, és hagytam, hogy ezt valaki megtegye velem. Ez egy borzasztóan nehéz, traumatikus élmény újra átélni, amikor én ezt elmesélem egy segítőnek. Amikor valaki eljut hozzánk, találkozik velünk, akkor egy szociális információs tanácsadó vesz részt, ami egy nagyon hosszú beszélgetés, tehát akár 2 órás beszélgetés is lehet, amikor elmeséli azt, hogy hogyan is kerültek ők kapcsolatba, hogyan is alakult az ő kapcsolatuk idáig, mi az ő élettörténetük, hol érzi, hol volt az a pont, amikor valami elszakadt, valami megváltozott. Nagyon sokszor hibáztatják magukat, hiszen hallják is ezt a mondatot, hogy egyébként te vagy a hibás, hogy megint kiakadtam, te vagy a hibás azért, mert megvertelek. Ezt a mondatot hallja, és egy idő után tényleg elhiszi, hogy hát én vagyok egy hisztis idegesítő ember, és valószínűleg ezért történt ez velem. Na most, amíg ezen átjutunk, és megérti, hogy valójában ez nem a hisztén múlik, mert hogy nem jogosít fel senkit az, hogy megüsse a másikat, és hogy ez nem magánügy, és hogy ezzel kezdjen valamit, azért az hosszú idő. Itt felmérjük a szükségletét, hogy neki mire van szüksége, mit szeretne, miben szeretne segítséget kérni, önértékelésében akar kicsit erősödni, vagy egyszerűen már kilépett ebből a kapcsolatból, de még a zaklatás, a fenyegetés még tovább is tart az ő életében. Ezért pszichológiai tanácsadást nyújtunk neki, egyéni és csoportos tanácsadást is nyújtunk. Csoportos tanácsadást már csak akkor, hogyha ő úgy gondolja, hogy hajlandó találkozni másokkal is, akik hasonló helyzetben vannak, illetve relaxáció is van nálunk. Ezt követően a jogi tanácsadást abban az esetben tudja igénybe venni nálunk, hogyha eljut egy döntésig, eljut odáig, hogy igen, akkor én ebből ügyet akarok csinálni, akár mondjuk fel akarom jelenteni, és egy büntető ügyet indítok el, akár távoltartást szeretnék, mert annyira nagy félelemben élek, de inkább jellemző az, hogy egy közös gyerek esetén kapcsolattartás szabályozását, szülői felügyeleti jogszabályozását kéri tőlünk, vagy a válás megindítását, hiszen soha nem vált. Aki soha nem vált, az nem fogja tudni, hogy egyébként ezt hogy kell csinálni, hogy kell ott jól működni, hogy fogom majd megszerezni a gyerekem felügyeleti jogát, láthatom-e, vagy hogyan fogja látni a bántalmazó, akarom-e, hogy lássa, van-e jogom őt eltiltani. Nagyon-nagyon sok jogi kérdés merül fel ilyenkor az áldozatnak a fejébe, és gyakorlatilag erre igyekszünk a jogi tanácsadáson keresztül válaszolni, és hát van egy harmadik szolgáltatás is, ami nagyon fontos, az, hogy a szakembereknek is nyújtjuk a konzultációs lehetőséget, az esetmegbeszéléseket, a szociális szakembereknek, az oktatásban dolgozóknak, az egészségügyben dolgozóknak, és a jelzőrendszer minden területén dolgozó szakembernek, akik hasonló bántalmazói esetekkel találkoznak.
Sándor Lenkei Ajda, az Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulanciájának szakmai vezetőjét hallották. A 2020. október 22-i adásunk ismétlését hallották.
Oh,
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciásuk.